Máté 7:1-től. Így hangzik Isten drága igéje. Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek, mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek. És amilyen mértékkel mértek, nektek is olyannal mérnek. Miért nézel a szálkát atyád fia szemében? A magad szemében pedig miért nem veszed észre még a gerendát sem? Vagy hogyan mondhatod akkor atyád fiának? Hadd vegyem ki a szemedből a szálkát, mikor a magad szemében ott a gerenda. Képmutató. Vedd ki előbb saját szemedből a gerendát, és akkor majd jól fogsz látni ahhoz, hogy kivehess atyád fia szeméből a szálkát. Ne adjátok oda a kutyáknak azt, ami szent. Gyöngyeiteket se dobjátok oda a disznók elé, nehogy lábukkal széttapossák azokat, majd megfordulva széttépjenek titeket. Ámen. Eddig Isten igéje. Foglaljatok helyet. Ezekkel az igékkel foglalkozunk a mai összevetelen. Köszöntelek titeket nagy szeretettel, Krisztus Jézus szeretetével, és nagyon örülök neki, hogy ezen a mai napon is ilyen jó döntést hoztatok, hogy Isten népe közé jöttetek, megszentelve az Úrnak a nyugalom napját, és eljöttetek gyakorolni a közösséget, a dicséretet, a közös imádkozást és az igének olvasását, hirdetését és hallgatását. Jó döntést hoztatok. Az első pontunk az ige alapján az első vershez kapcsolódik. Jézus tanításában rátér nagyon fontos dologra, az ítélkezés kérdésére. A korábbi ige szakaszban ugye beszélt arról Jézus Krisztus, hogy mennyire szükségben vagyunk, mennyire szükségben van a mi életünk az Atya szeretetére, gondoskodására és jóságára. Fölemeli azt, hogy mi Isten családjához tartozunk, fölemeli azt Jézus az előző szakaszban, hogy mi atyánk tudja, hogy szükségünk van mind erre, tehát a szükségünket ismeri az Isten, hogy ő alkotott és szült újonnan bennünket az Úr Jézus Krisztusba vetett hit által. Amen. Tehát nagyon erősen és mélyen fogalmaz Jézus Krisztus abban az értelemben, hogy milyen hálásak lehetünk az Isten jóságáért és szeretetéért, és világosá teszi Krisztus azt is, hogy tudja az Atya, hogy szükségben vagyunk, és hogy mi az Atya szeretete nélkül elveszettek vagyunk. Amen. És olyan lelkesen hallgatjuk ezeket a szavakat, és olyan nagyszerű bátorítás van ebben az Isten gondoskodó szeretetéről, amely nagyszerű. És akkor Jézus ehhez kapcsolja a folytatást. Tehát ennek az alapján megint nagyon fontos, ugye, hogy ezek a tanítások sorba jöttek, hogy az Isten kegyelmét emeli föl, az Isten szeretetét és jóságát emeli föl irántunk úgy, mint akik nem érdemeltük ezt meg. Isten szeretetét és jóságát úgy, akik nem érdemünk szerint kapjuk ezt, hanem kegyelemből. És kegyelemből üdvösségetek a hitáltal, és ez nem tőletek van, hogy senki se dicsekedjék, hogy nem cselekedetek ért, hanem Isten kegyelméből, hogy senki se dicsekedjék. Nos, eznek folytatások éppen beszél Jézus Krisztus az ítélkezés témájáról. Tudjátok, volt a két szolga, az egyik, akinek sokat engedett el az ura, óriási királyi vagyont engedett el, másik pedig neki egy napszámmal tartozott, és börtönbe csukatta, miután ő ekkora hatalmas adósságtól szabadult meg, és az ítéltől szabadult meg. Még aznap ő számon kérte a másikat, aki neki sokkal kisebbel tartozott, és börtönbe juttatta, és emiatt ítéli meg majd az Úr, mikor ezt meghallotta, hogy hát én veled sokkal nagyobb kegyelmet gyakoroltam, és te ilyen kis stílű vagy, hogy nem értékel az a szeretetet, amelyet én neked adtam, és képes vagy a másikat töredékért annak, amit te most megkaptál kegyelmet, elítélni, megítélni. Érzitek igaz, hogy mennyire ennek az alapján beszél Jézus Krisztus az ítéletről, amikor beszélt az Isten kegyelméről és szeretetéről és gondoskodó jóságáról. És ezeket az igéket csak így fogjuk tudni megérteni. Önmagában ezeket az igéket, ha vizsgáljuk, téves következtetésre fogunk jutni. Tehát ezek a kinyilatkoztatások, a ne ítélj téma ezen az alapon nyugszik, annak az alapján, hogy tudod, hogy szükséged van bűnbocsánatra, tudod, hogy Isten kegyelméből élsz, tudod, hogy ma is az ő bűnbocsánatából vagy itt, és hogy ő bocsátotta meg a bűneinket, a bűneimet és a bűneidet. Amen. Hogy ő tartotta meg az életedet, és holnap is ő fog megtartani. Amen. Ez szükségünk van. Nem így van? Ezt nem baj, tudjuk. Ha az ember ezt tudja, és a szíve mélyén van, és az érték számára, akkor ugye elboldogult az ítélkezés témájában is, és jobban meg fogja érteni, hogy Jézus miért tartja ilyen fontosnak, hogy beszéljen az ítélkezés kérdéséről, vagy az ítélet alkotás kérdéséről. Maga a ne ítélj, ugye ne ítéljetek téma, az... Ha a szót nézzük, akkor többféle jelentéssel bír, és megnézzük mind a két tartalmát ennek a szónak. Ennek van egy negatív tartalma, és van egy pozitív tartalma a szónak az Isten igéje alapján. Tehát nem csak negatív értelemben van az ítélkezés kérdés, az ítéletalkotás kérdés, hanem van egy pozitív és negatív oldala is. Ugye megítélni valamit, az nem egy rossz dolog, az egy értékítéletet hozok, hogy az jó vagy rossz, elfogadom vagy nem fogadom el, és az értékítéletem mellé indoklást is csatolok, tehát nem csak azért, mert így érzem, hogy hát nekem most ilyen napom van, ezért gonosz vagy, majd holnap a jobb paszban leszek, akkor jó vagy. Tehát nem erről van szó, megalapozott módon hozok egy értékítéletet. Az ítélkezés egy más dolog, az befeketíti, keményen elítéli a másik szemét, folyamatot, ecseményt, népcsoportot. Maga az ítélkezésre több területen jelentkezik az emberiség történelmében, és a mi szívünkben is, a személyes életünkben is. No, tehát az ítélet szó következőt jelenti: szétválasztani, megkülönböztetni a dolgokat, ez pozitív értelem, többre becsülni valamit, vagy előnyben részesíteni valamit valamiért. Tehát ítélet alkotás azt jelenti, hogy valami értékesebb, mint a másik. Ítélni, vagy vélekedni valami felől, eldönteni valamiről, hogy jó vagy rossz, gonosz vagy jó. Elismerek valamit valamiért, tehát ítéletet alkotok, és azt mondom, hogy ez elismerés nem éltó. Úgy ítélem meg az értékrend alapján, az, hogy az értékrendünk, a mérték az objektív. Aztán a következő dolog, hogy eldönteni vagy elhatározni valamit. Aztán a következő része, hogy törvény előtt felelősségre vonni, vagy bíróság elé idézni és vádolni valakit, ugye ez már nem feltétlenül csak pozitív dolog lehet, ugye az ítélkezés. Aztán ítéletet mondani, hogy elítélni valakit, vagy pereskedni, ítélkezni valakivel szemben, vagy valakivel kapcsolatosan. Most nézzük az első témát, akkor a negatív részét, az ítélkezés témáját. Jézus felhívja a figyelmet, hogy maga az ítélkezés kérdése, tehát amikor valakit elítélek, mert tudjátok, ismerjük a nyuszikás viccet, hogy jön a róka, megver egy nyuszikát. És kérdezte a nyuszikát, hogy de hát róka, miért vertél meg? Tehát azért, mert nem adtál nekem cigit. Következő alkalommal nyuszika vesz cigit, ő nem dohányzik, de vesz cigit, jön a róka, nyuszikától kér cigit. Azért miért kérsz? Marlborót vagy, tudom, Sofiannét, mondja, hogy jó, megveri. Vagy nem, azt mondja, nézd, nincs rajta sapka. Tehát ugye akkor mindegy, mit csinál, de miért nem így van a víz, de már régen hallott a jó szakállas. Tehát mindegy, de nem tetszik nekem. Nyuszika, jól megveri. Tehát ez az ítélkező lelkület, szellemiség az ember szívében, ez azért jön létre, akkor jön létre egy hívő ember életében, akkor tapasztalható, ha elfeledkezik arról, hogy neki is Isten bocsátott meg. Ha elfeledkezik arról, hogy nap mint nap Isten kegyelmére szorul, amiről éppen Jézus Krisztus beszél az előzőekben, akkor tud a szív, az ember szíve megkeményedni, és egy ítélkező lelkület jön létre az ember szellemében, bensejében. Amikor elfeledkezik arról, hogy Isten kegyelméből Krisztusban élhető is, és minden nap, nap mint nap Isten tartja meg az életét, és rászorul az Isten kegyelmére és szeretetére. Aki ettől elszakad és eltávolodik, annak a szívében jön létre egy ítélkező lelkület, annak is, majd nézni fog más aspektusokat. És nagyon erősen kapcsolatban például az ítélkezés a megtévesztéssel is egyébként, majd mindjárt rá fog mutatni. Az Isten igéje azt mondja, hogy aki áll, vigyázzon, hogy el ne essen, 1 Korintus 10:12. Tehát az a jó hozzáállás, ha engem megtartott Isten, és Isten kegyelmében vagyok, és nem buktam el, akkor én hálás vagyok Istennek azért, hogy ő tartott meg engem, mert az ő kegyelméből állok. És a vigyázás ezt jelenti, hogy emlékeztetem magamat arra, hogy nem a magam erejéből álltam meg, hanem Isten tartotta meg az életemet. Hányszor, hogy azért nem megyünk bele bűnbe, mert már ott van a szívedben, már ott van sokszor a hajtás, hogy űsz hajta a tested, vagy az indulatod hajtani, és akkor ad Isten kegyelmet, és azt végig gondolod, hogy mi lesz ennek a vége. Hogy belátást kapsz Isten igéje alapján, hogy ennek nem lesz jó vége, és azt mondod, nem. Nem fogom megtenni, nem fogom kimondani, nem fogok utat engedni a haragnak, az indulatnak, nem fogok haragot hordozni a szívemben. Hallgatok inkább, vagy inkább imádkozok, igaz? És Isten megtartja az életünket, és hú, de jó, hogy nem mentem tovább ezen a területen is, nem vétkeztem Isten ellen. Tehát aki áll, vigyázzon, hogy el ne essem. Ez egy jó hozzáállás. A római levél második részének első versétől Isten igéje tanít bennünket az ítélkezéssel kapcsolatosan, és azt mondja itt Isten igéje, hogy maga az ítélkezés az ugyanolyan bűn, mint az, amiért valakit elítélünk. Tehát valaki benne van egy bűnben, és ami ítélkezéssel, tehát ezzel a kemény szívűséggel, ilyen kegyetlen módon viszonyunk hozzá, akkor a Biblia azt mondja, hogy nem kisebb bűn az ítélkezés, mint a paráznaság például. Az is bűn, értitek, hisz Isten kegyelmétől elszakadó szívből van az ítélkező lelkület. Tehát ő maga úgy gondolja, hogy neki joga van a másikat megszorongatni. Mindjárt persze megnézzük, hogyan lehet helyesen viszonyulni. A római levél második rész első versétől néhány verset olvasok, nagyon tanulságos ez a szakasz egyébként. Tudjátok, a római levél az Pál teológiáját tartalmazza, tehát mi alapján hirdeti az evangéliumot, hogyan gondolkodott, mit értett meg az evangéliumból, a lélek által. A római levél összefoglalja ezt, ha szeretnéd ezt megtudni, akkor jó tanulmányozni a római levelet, hogyan gondolkodik a kegyelemről, a megváltásról, a zsidóság kérdéséről, a pogányokról, az örök életről, a törvény és kegyelem kérdéséről. Nagyon komoly teológiai igazságok vannak összefoglalva a római levélben. Tehát a második fejezet első verstől a római levélben. Ezért nincs mentséged, te ítélkező ember. Mert amikor más felett ítélkezel, magadat ítéled el, hiszen magad is ugyanazt cselekszed, miközben ítélkezel. Itt felhívja a figyelmet Isten igéje valamire. Hogy gyakran előfordulhat, hogy az ember ugyanazt ítéli meg a másikban, amiben ő is sáros. Tehát azért ítélkezel felette, mert érintve vagy. Valami hasonlóban, vagy éppen sáros vagy egy dologban. És ebből fakadóan nincs békességed, üzött vagy, hajtott vagy, és megbünteted a másikat a saját bűneid miatt. Próbáld megbüntetni. Azt pedig tudjuk, hogy az Isten ítélete igazságosan sújtja azokat, akik ilyeneket cselekesznek. Értitek ugye az elengedésből a két szolgának, amit mondtam, hogy egyiknek többet engedtek, és az a kevesebbet nem tudott elengedni a másiknak, nem tudott megbocsátani, nem tudott elengedni, ugye ezért sújtja az ítélet azokat, akik az ítélkezés lelkületével elszakadtak az Isten szeretetétől, kegyelmétől, amiből élhet az ember egyedül. Azt gondolod, te ember, aki ítélkezel azok felett, akik ilyeneket tesznek, holott magad is ugyanazokat cselekszed, hogy akkor te megmenekülsz az Isten ítéletétől. Tehát ha őket besározod, akkor te jónak bizonyulsz. Vagy megveted jóságának, elnézésének és türelmének gazdagságát, amelyet tapasztaltál, ugye? És nem veszed tudomásul, hogy téged az Isten jósága megtérésre ösztönöz? Ebből az indulatba, ebből a hozzáállásból. Ugye megint az Isten jósága, szeretete, a gyökere. Te azonban kemény szívvel és megtérés nélkül gyűjtesz magadnak haragot haragnapjára, amíg az Isten nyilvánvalóvá teszi, hogy igazságosan ítél. Mert mindenkinek cselekedetei szerint fog megfizetni azoknak, akik álhatatosan jó cselekedve törekednek dicsőségre, megbecsülésre és halhatatlanságra, örök életet ad, azoknak pedig, akik viszálykodók, akik ellenállnak az igazságnak, és a hamisságot követik, haraggal és bosszulással fizet majd. Gyötrelem és szorongás lesz a része minden ember lelkének, aki a rosszat cselekszi, zsidónak elsősorban, de görögnek is. Viszont dicsőség, tisztelet és békesség jut majd osztályrészül mindenkinek, aki a jót cselekszi, zsidónak elsősorban, de görögnek is. Mert Isten nem személyválogató. Amen. Ez egy nagyszerű igazság. Isten nem személyválogató. Tehát itt Isten igéje arra hívja fel a figyelmet, hogy az ítélkezés az abból a lelkületből fakad, amikor az ember elfeledkezik arról, hogy ő is az Isten kegyelméből él. Amikor valaki az Isten kegyelmét mélyen érzi, akkor benne egy esély van a másik ember számára a megtérésre. Mondta valaki nekem, hogy olyan jó volt felfedezni azt, mikor ő megbánta a bűneit, hogy mikor felismerte a gyülekezetben azt, hogy itt ugyanolyan emberek vannak, mint ő. És hogy nem kell takargatni a szégyent, hanem hogyha ő megtért és elhagyta a bűnét, akkor ugyanebből a kegyelemből élnek a többiek is, akik közé jött. Ugyanerre van szükségük. És így felszabadította őt, hogy ne sumálkolj, ne takargassa, és ne a szégyen útján járjon, ha megbánta és elhagyta a bűnt, akkor ez egy bátorítás neki, hogy éljen ezzel a kegyelemmel, és ne bujkáljon, ne zárkozzon el a többi tesótól. Amen. És ebben a légkörben, az emberekben mélyen ott van az, hogy Isten jósága megtérésre ösztönöz. Engem is. Én is azért értem meg, mert Isten jó hozzám. És megdöbbentő a szeretete, hogy amikor én magam elítéltem, hogy igen, a részem az örök kározat, mert bűneim miatt, bűnös vagyok, és vétkeztem Isten ellen, akkor Isten erre a felismerése válaszol a kegyelmével reagál. Ez döbbenet. Mert Isten jósága, szeretete, hogy a megtérésre ösztönöz, nem? Tehát nem ez ösztönöz megtérésre téged is? Hogy elhagyjuk a bűnt. Elhagyjuk a lázadást. Isten jósága és szeretete ösztönöz bennünket, nem? Nem az Isten kegyetlensége, meg marad neked pokolra jutsz. Nem ez ösztönöz engem, hogy hozzá közel jussak, hanem az, hogy bár megítéltettem, és magamat is megítélem, de találkozok Isten jósága és szeretetével. Nem ezzel találkoztunk? Amikor megtértünk, amikor a bűneinkbe jövünk Jézushoz. Igaz? Na most ez a lelkület az, amely jó lelkület ahhoz, hogy segítsünk azoknak, akik bűnben vannak. Mert ez a lelkületben benne van az, hogy nekem is megbocsát az Isten, neked ugyanolyan esélyed van megtérni és megszabadulni, mint hogy nekem. Amen? És ez megment engem attól, hogy vagdalkozzak. Hogy ítélkezzek. Mert Isten fog ítélni kit-kit cselekedetei szerint. Engem is, a másikat is. De nekem tudnom kell azt, hogy nem vagyok külön, mint a másik. Egy szála sem. A leggonoszabb emberrel sem vagyok külön, mert ugyanúgy, ugyanazt fizette Isten az én életem, mint az övéért. Nem fizetett kevesebbet. A jó emberekért, mint a gonoszakért. Nyilván idézőjelbe a jót. Idézőjelbe téve. Ugyanazt fizette Krisztusnak, ugyanúgy meg kellett halnia mindannyiunkért. És ez a lelkület az, ami megóv engem az ítélkezéstől. Néha nagyon nehéz ám. Mert sokszor fájnak dolgok. Sokszor bosszantanak dolgok bennünket. Sokszor indulat jön a szívünkbe, hogy hogy lehet ennyire bolond. Hát normális, ez nem látja, hogy a halálba vezet az útja. És igen, felindulunk. De az a helyzet, hogy ebből a lelkületből még nem vagyunk alkalmasak arra, hogy bármit is mondjunk a másiknak. Az még jó lenne, ha tudnánk imádkozni, és megemlékeznénk arról, hogy Uram, nélküled hol lennék? Ugyanúgy Isten jósága és szeretete ösztönözött engem is megtérésre. És ez az, amire szükség van a másiknak, és ezt felfedezze. Hogy esélye legyen, hogy milyen döntés hoz, azt már ugye nyilván az alapján fog majd felállni. Ő maga Isten előtt, meg én is. Azért, ami az én szívemben van, és hogy én jártam el, és azért, amit ő kezdett ezzel a fajta hozzáállása és szeretettel. Tehát az ítélkezés. A második dolog a ne ítéljetek témában. A megvizsgálni és megítélni a dolgokat téma. Néhány igét fogunk átnézni együtt, hogy hogyan lehet megvizsgálni, és mit kell megvizsgálnunk, vagy megítélnünk az Isten igéje alapján. Tehát Isten igéje világosan tanít bennünket arra, hogy ne együnk meg mindent megvizsgálás nélkül. Isten igéje világosan tanít bennünket, hogy nem kell naív, együgyű embernek lennünk, hogy hát mert keresztények vagyunk, akkor rajtunk átmehet a villamos is, vagy az úthenger, mert hát... Végül is mi keresztények vagyunk, azt csináltok velünk, amit akartok. Ez nem így van, ez nem helyén való. A kereszténység nem naívság, hanem bölcsesség. A kereszténység nem szűk látókörűség, hanem igen széles látókörűség. Az életnek nem csak a látható perspektívájával képes számolni, hanem a láthatatlannal is. A hívő embernek ugyanolyan valóságos, sőt valóságosabb a szellemi világ, mint a látható világ, mert a látható világ elmúlik, az Isten világa, a szellemi világ pedig örökkévaló. Amen. Tehát a hívő ember sokkal szélesebb távlatokban képes gondolkodni és látni, mint az Isten nélkül élő ember, aki beszűkült és vak arra, hogy meglássa a szellemi világnak ezt a valóságát. Még hogyha a keresés kutatja is sokszor spirituális módon, okkult módon is az ember a nem látható világot, és próbál kapcsolatot létesíteni vele. De egy keresztény ember, egy hívő ember ugye Krisztusban felismerte az Istennek a személyét, valóságát. Sok emlékeztetni szeretnének titeket arra, hogy Antiókiában kezdték a keresztényeket először keresztényeknek nevezni, és nem a keresztények. Tehát ők Krisztus prédikálták, és az emberek körülöttük azt állapították meg, hogy ezek krisztiánosok, tehát krisztusiak. Amilyennek bemutatják Jézust, ahogy prédikálják a Jézus evangéliumát, és ahogy tanítanak, ezek úgy élnek. És azt mondták róluk, hogy ti tényleg olyanok vagytok, mint Jézus. Mint Jézus Krisztus. És innentől kezdik nevezni ezek keresztényeket keresztényeknek. Tehát nem vallások, vallási felekezetekről beszél a Biblia. És nem mondja a Biblia kereszténynek, és tével, magyarul is így helyes egyébként, mert nem a keresztről származik, hanem a Krisztus követéséből származik a kereszténység egyébként. Tehát ma sem nevezhető senki kereszténynek, csak az, akinek az életén az látszik, hogy ő tényleg Jézus Krisztust követi. Amen. Úgy él, hogy Krisztus. Nyilván erre törekszik, ugye, még hogyha még mennyben nem vagyunk, ott majd tökéletesek leszünk, viszont ez a hozzáállásunk. És ebben haladunk előre. Tehát Isten kinyitotta, megnyitja a szemünket, szívünket, és belátást ad dolgokra, és felelősséggel is ruház fel bennünket, hogy mindent megvizsgáljunk. És ne fogadjunk be csak dolgokat azért, mert jó pofa, mert tetszik, mert szimpatikus, mert jó érzés volt. Vagy ne utasítsunk el azért pusztán, mert rossz érzés, mert az érzéseink, azok nagyon veszélyesek. Az érzéseink táplálkoznak azokból a tapasztalatokból, amelyekkel rendelkezünk a múltunkban, és táplálkoznak azokból az ismeretekből, amelyekkel bírunk. És ezek nem vegytiszták. Lehetnek rossz ismereteink, rossz hagyományaink, rossz gondolkodásmódunk és negatív tapasztalataink. És lehetnek jó ismereteink, jó hagyományaink és jó tapasztalataink, amelyből jó értékítélet jön. Nem tudom, ez érthető és teljesen világos. Ezért, amikor a megítélés dolgok megítéléséről beszélünk a Biblia alapján, akkor az nem a saját kútfőnkből kell, hogy származzon. Hanem az egy alázatos hozzáállás szükséges. És egy olyan nyitottság, hogy nyitott vagyok arra, Isten szelleme elvezessen engem az igazságra. Az Isten beszéd alapján. Egy dologgal kapcsolatosan. Amen. Tehát persze vannak nagyon egyértelmű dolgok, ugye, hogy lopni bűn. Nyilván ez nem kell sokat imádkozni, értitek? Tehát, hogy házasságtörés az bűn, nem kell, hogy újszállag, eszencel vezessen engem, hogy házasságtörés szeretnék, én nem akarok tenni. Csak, hogy jó ez vagy rossz. Hát miért kell ezt kérdezni? Le van írva, házasságtörés bűn. Értitek? Viszont vannak dolgok, amik nem ennyire egyértelműek. És vannak dolgok, amiket azért éreznek az emberek rossznak és bűnnek, mert saját lelkiismeretük vádolja őket. Valamilyen oknál fogva. A megtévesztések ez nagyon fontos gyökere egyébként, hogy volt egy rossz tapasztalat valakinek mondjuk az apjával, és Istenről egy csomó negatív és rossz gondolat épül fel az elméjében. És rossz reakciókat vált ki belőle, amikor hallja ezeket az igazságokat, kavarog. Hallja, hogy Isten szeret téged, az Atya szeret téged, és ez kavarog benne. Az érzelmei fölkavarodnak. És ez nem jó. Tehát ha ebből az értékítéletből, hogy nem mond igazat, indul ki, akkor eltévedő maga is. Mert azért érzi magát rosszul, mert a tapasztalatai negatívak, amivel Isten gyógyítani akarja, nem pedig azt, hogy azok alapján ítéljen meg bizonyos dolgot. Értitek? De van a dolog, amiben nekünk kell változnunk, és nyitottnak kell lennünk arra, hogy formáljon bennünket Isten. Ugye a Szentlélek és az ige által. A 1 Korintus 5:9-ben beszél a Biblia dolgok megítéléséről egy aspektusban, hogy a bűnnel kapcsolatban, amely gyülekezetben jelentkezett. 1 Korintus 5:9. Így ír az apostol. A levelemben már megírtam nektek, hogy nem szabad kapcsolatot tartani paráznákkal. Tehát itt ugye nem arról van szó, hogy szeretem-e a paráznát, vagy nem szeretem. Nem arról van szó, hogy hiszek abban, hogy megtérhet, hanem arról van szó, hogy nem lehetek vele szellemi közösségben. Nem mondhatom azt neki, hogy te az Úr útján jársz, és testvérek vagyunk, közösségben vagyunk szellemben, mert akkor befogadtam azt a bűnt, és egyetértek azon, amit ő cselekszik. Tehát ugye a házasságtörők. Ugye most egy új divat, egy új teológia látott napvilágot a fiatalok között. Ez döbbenetes egyébként, és ez elég elterjedt ma. Hogy például a petting, tehát a szexuális játékok, hogyha nincs közösülés, akkor az nem paráznoság. És ezt hadd mondjam nektek, hogy ezt én lelkésztől is hallottam. Mondta valaki, hogy végül is nem történt házasságtörés, mert az mondjuk éppen nem történt meg, de minden más. És akkor így le voltam döbbenve, az valószínűleg ezt is tanítja. Mit mond Jézus a házasságtörésről? Hogy milyen szinten van? Gondolati szinten. Akkor hogy ne lenne bűn és paráznasság az, amikor valaki már tevékeny és tisztátalanságban megy bele? És a fiatalok ennek a teológiának kapcsán csinálják, a maguk is szennyezik és rabolják és lopják az egymástól tisztaságot és a szentséget. És belemennek bűnökbe. És a Biblia azt mondja, hogy nem lehet közösséget válni ezzel. Nem mondani, hogy ez jó. Hát ilyen a világ, hát meg kell érteni. Hát fiatalok, ugye, tüzesek meg. Majd a 70 évesek lesznek, már nem lesz ilyen problémáik. Ez egy hazugság. Ez nem igaz. Ez nem lehet azt mondani, hogy ez jó. És a Biblia azt mondja, hogy nem szabad közösséget várnod, nem szabad egyetértened vele a gyülekezetben, és nem szabad megtűröd a közösségben a paráznaságot, a tisztátalanságot, az elkölcstelenséget. Amen. Azért, mert ó, gyerekek, szeressük egymást. Hát, te is sánta, én is sánta, én vak, te süket. Végül is mindenkinek megvan a maga hiányossága. El leszünk így együtt. Ez nem így működik. Amen. Tehát nem jelenti azt a szeretet, és nem jelenti azt, hogy én kegyelmet kaptam Istentől, hogy egyetértek mások bűnével, vagy egyetértek olyan tanításokkal, amik hazugságok, és az embereket a bűnben erősítik meg, és az Istentől elszakított állapotukban erősítik meg. Bármennyire is terjedtek el a dolgok ma a világban, és bármennyire népszerűek esetleg egy tanítás. Amen. De ez nagyon fontos, hogy abból a lelkületből fakadjon, amiről Jézus beszél a gondviselésnél. Meg az atyával kapcsolatban nekem. Értitek? Különben, ha felháborodottság jön bennem, meg a keménység, a kevésség jön bennem, akkor ezeket a fiatalokat én elutasítom. Tehát nem lesz esély bennem arra, hogy megtérjenek. Nem tudom szeretni őket. Nem tudom külön választani a bűnt a bűnöstől. És amikor ezekkel találkozok, akkor ez lesokkol engem, és idegező lelkület jönne belőlem. De ez nem segít abban, hogy felhívjam a figyelmüket nagyon komolyan. Tehát érted, nem arról van szó, hogy lap elsimogatni a dolgokat, és Isten igének mércét lejjebb tenni. Nagyon komolyan figyelmeztetve őket, de mégis, ha a lelkület abból fakad, hogy Isten irgalma és jósága ösztönöz megtérés, és ezt tudom, akkor ez a lelkület, te figyelj, Isten szeret téged, te utálj, amit teszel. És tönkre fog menni az életed. Térj meg, térj észhez. Ne csináld ezt. Aztán a másik téma a 2 Korintus 11.4-ben, ez a tanítók, tanítások témája, vagy a proféták kérdése. Gyakori ma a egyházban, főleg azokon a szegmenseken, ahol mi is mozgunk, a profétai és az apostoli ajándéknak a felemelése, és azokról való beszél, most na mindegy. Tehát igen, szóval ezek a dolgok, és érdekes beszélgetések zajlanak, meg írások jönnek, mennek. Isten igéje beszél arról, hogy az utolsó korszakban jönnek hamis Krisztusok és hamis proféták, mint amit meg is vallottunk, ugye, hogy jönnek ezek, az égről a csillagok lehullanak, de te visszajössz értünk. Amen. Bereszki Lajos barátommal beszélgetünk, És nagyon döbbenetes dolgot mondott. Azt tudod, megvan írva a Bibliában, hogy a Föld egyharmadát csapás éri, és rövidesen a Föld élővilágának egyharmada kipusztul. Döbbenetes egyébként, ha belegondolsz. Tehát tényleg valójában olyan katasztrófa van már most ebben a világban, amitől az élő világban élő fajoknak általában az egyharmad, lehet a kipusztulás fenyeget. És nagyon röviden belül úgy néz ki, hogyha a tendenciák nem változnak, már pedig a diagramokból és görbékből azt lehet látni, hogy mi történt az elmúlt 100 évben, hogy az fog történni a következő 10-20-30 évben is, akkor azt kell látnunk, hogy beteljesedik a profécia. Az egyharmad ennek a földnek csapás alá kerül, és ennek az oka, okozója az ember. Az ember maga okozza ezt a pusztulást és csapást a világban. Tehát utolsó korszak, utolsó időszakban élünk, ezt csak azért mondtam, hogy érzékeljétek, hogy benne vagyunk egy korszakban. Egyébként a hétvégén jön a Berkes Sándor testvérem, baptista teológus, és egy előadássorozatot fog tartani itt ezen a helyen. Pénteken este 6 órától kezdődik. Ő reaktorgépész a Paksi Atomerőműben, teológus, és nagyon belásta magát 20 éven keresztül tanulmányozta a gyakorlatilag utolsó időknek a alkotott kijelentését Istennek, és akkor ő ehhez társít különböző fizikai törvényszerűségeket és a társadalmi folyamatokat is. Javaslom, hogyha van időd rá, akkor hallgass meg, és még megoldási alternatívákat is kínál, vagy elmond. Tudomásom szerint a közeli rokona pedig Brüsszelben dolgozik, tehát diplomata az Unióban. Nos, csak ez azért mondom, hogy aktuális téma, és amikor arról beszélünk, hogy hamis Krisztusok és hamis proféták jelennek meg az utolsó korszakban, akkor gyakorlatilag azt kell látnunk ezekből a jelekből, hogy a vak is látja már, hogy a föld élet, jelenleg élet az utolsó fázisba érkezett. Tehát most már ugye nem kell profétának lenni, tehát ezt most már a mi saját bőrünkön érezzük rövidesen. Még mi a világnak ebben a szegmensében nem annyira, mint a földön élő emberek 70-80%-a érzi már ma is. Majd talán később még beszélek egy két dolgot erről a fenntartó fejlődéses történetről, ami vár erre a világra. a következő 30 évben. De még lehet, hogy csak 20. A 11. rész, 2 Korintus 11.4, mert ha valaki oda megy hozzátok, és más Jézus hirdet, nem akit mi hirdettünk, vagy más lelket fogadtok be, nem akit kaptatok, vagy más evangéliumot, nem amit elfogadtatok, a szépen eltűritek. Figyelmezteti a gyülekezetet. Tehát azt mondja, ti olyan nyitottak vagytok, olyan liberálisak vagytok, hát mindegyik testvér. Igaz, hogy tök ellentéteset mondott az, aki most jött hozzá, mint aki a múlt héten volt, és a kettő teljesen ellentétben az, amit Páltól hallottunk, tehát olyan aranyos. És akkor egyik héten ebbe az irányzatban, vagy egyik évben ebbe az irányzatban húztok bele, aztán a következő fél évben, vagy hónapban olvasok egy másik könyvet, vagy jön egy másik tanító, másik lelkület van. Egyszer ugye a gyógyulás van toppon, egyszer a nyelveken szólás lesz toppon, egyszer a gazdagság lesz toppon, és ti lazán sodródtok jobbra-balra. Ugye divattá vált a keresztények között ma is, hogy kóvályognak gyüleket a gyülekezetre, egy időben járnak 2, 3, 4, 5 helyre, és egy ilyen lelkület épül föl bennük, ami összevisszaság, egy nagy katyvasz, egy nagy zűzavar alakul ki az elméjükben, a szívükben. Nem jó dolog. Ugye az internet maga meg óriás lehetőséget kínál arra, hogy mindenféle tanítást összeszeregessenek az emberek, és összeolvassanak a könyvekben. De a Biblia azt mondja, hogy bizonyosnak kellened abban, hogy ki az a Krisztus, akit elfogadtál. És hogyan tértél meg, hogyan születél újjá. Mi az az üzenet, az evangélium üzenete? Hogyan is élt Jézus az evangélium szellemében? Hierarchiát épített? Hatalmi pozíciókat épített? Püspöki bőrszékeket és foteleket hozott létre? Hatalmas irodákat hozott létre, bőrfotelekkel, hatalmas, óriási íróasztalokkal, a legdrágább szekrénysorokkal, kristálypalotákkal, hogy ez az, amit Jézus tanított nekünk, hogy így éljünk és így legyünk. Hatalmaskodók az Isten népe között. Hamis Krisztusok, hamis proféták, állapostolok, akik hatalmat építik. Sokkal inkább köze van a szabadkönyvűség szelleméhez. Ennek a fajta hierarchiának, beavatási szinteknek, tudod, amikor azt érzékeltetik veled egy konferencia, ide eljössz, olyan ismerett birtokába kerülsz, amit az életed így fog fölfele menni. Ugye, tanítják. Komolyan. Majd, ha én ráteszem a kezem, akkor aztán lesz benned olyan tűz, amely sose fog kihújni. És emberek kóvályognak, érted, fizetik a pénzeket, adakoznak, mert ugye ehhez pénz is kell, és akkor jól megkínálják őket bibliai igazságokkal, hogy most adj, mert Isten ezt akarja, hitből adjál, nyisd ki a pénztárcát, boríts bele, higgyél, nem hiszel, ilyen keveset akarsz adni, adjál, adjál! Hát igen. És emberek meg, mint a birkák, mennek, nyitják a pénztárcájukat, és pszichés hatásra fizetik ezeket a kókler profétákat, akiknek valójában nem sok közük van az evangéliumhoz. Ha csak egy kicsit ugye megnéznénk azt, hogy Jézus hogyan viselkedett a tanítványokkal, hogyan szolgált, hogyan élt, vagy Pál apostol, aki aztán tényleg apostolra mondható, hogyan élt? Milyen életvitelt élt? Mit tanított a Krisztus követésére? És milyen életpéldát adott akkor? Ennyi kéne ahhoz, hogy lelepleződjenek azok, akik nem valóságosak. Nem krisztiánosok. Nem krisztusiak. Ha meg nem krisztusiak, nem is lehetnek az ő szolgáik. Amen. És azt mondja az apostol, hogy eltűritek ezeket a dolgokat. Megeszitek. Hát nem emlékeztek rá, hogy mint gyermekeit az apa úgy dajkáltunk benneteket. Nem emlékeztek rá, hogy a saját zsoldunkon szolgáltunk felétek. Elfejtettétek. Hogy a szívünket, életünket letettük. Értetek? Napról, éjjel és nappal figyelmeztettünk és intettünk benneteket. Elfejtettétek. És jönnek ezek a kóklerek és levesznek titeket. Hízlalják magukat a ti javaitokon. Tehát igenis felelőssége van minden keresztény embernek, hogy megvizsgálja dolgokat, hogy mit fogad be, és mit nem. És a megvizsgálás nem a beszéd alapján van pusztán. És mindjárt meg fogjuk nézni ezt is, hogy mit tanít a Biblia, hogy mi alapján kell vizsgálnunk dolgokat. Tehát megítélnünk dolgokat. Magunkat és másokat. A Filippi levél 3. rész 2. versében Pálnak egy nagyon kedves gyülekezete volt, örömöm és koronám, így beszél a filippi gyülekezetről. Tényleg harcos társai voltak ezek a gyülekezet, távoli missziókat is segítettek, támogattak, adományokat küldtek. Egy nagyon nagy szeretettel voltak az apostol felé. Megaradott neki ez is. Korintus, nagyon szerette a korintusiakat is, de hát viszont ez nem mindig alakult így. Az apostoloknak ez is kijut. Filippi 3:2-3. Óvakodjatok a kutyáktól. Emlékeztek, itt a kutyák és disznókról beszél Jézus. Óvakodjatok a kutyáktól, óvakodjatok a gonosz munkásoktól, óvakodjatok a megemetéltektől, mert mi vagyunk a körülmetéltek, akik Isten szelleme szerint szolgálunk, és Krisztus Jézussal dicsekszünk, és nem a testben bizakodunk. Ugye, azt mondja az apostol, hogy megjelentek bizonyos tanítások és tanítók, akik szokások, hagyományok, rendszerek, erőbefektetés vagy testi jegyek felvételével azt érzékeltették, hogy az ő tanításuk több, mint az az evangélium, amely arról szól, hogy Isten kegyelmes és szeret, és nem tud semmit fizetni azért, hogy jobban szeressen, és nem tud semmit tenni azért, hogy kevésbé szeressen. Ez a Krisztusra való dicsekedés, ugye az evangélium szelleme. Sőt, olyanok, akik elhitették a tanítványokkal, hogy ha ez a következő szellemi szintre akarsz jutni, akkor ezt meg ezt kell csinálnod, ezt meg ezt kell még áldoznod, ezt is ezt kell gondolnod, vagy beszélned, vagy csinálnod, ilyen módon kell formálnod a szavaidat. Tehát jöttek ilyen féle tanítások, akik gonosz munkások, és akik el akarták halítani az emberek szívét a tiszta igétől, az evangélium szellemétől. Ezekről azt mondja a Biblia, hogy az ebek, akik prédára lesnek. Tehát olyan ebek, olyan kutyák, akik prédára, ugye a kóborkutyák, akik azt lesnek, hogy mikor tudnak rabolni, fosztani, elvenni dolgokat tőled, vagy másoktól. János levele, első levele, 4. rész, első versében szintén beszél a ítélethozatalról, tehát a megítélési a dolgoknak Isten igéje az apostol által, 1 János 4:1. Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, vagy minden szellemnek, hanem vizsgáljátok meg a szellemeket, hogy azok Istentől valók-e, mert sok hamis proféta jött el a világba. Tehát nagyon fontos dologról beszél a Biblia. Először is beszélt, hogy a Biblia a tanításokról, a viselkedésükről, tette egy gyümölcséről, és beszél a szellemiségről, a lelkületről, amelyel szolgálnak. Azért figyeljetek oda! És amit következő részeket, verseket olvassátok, akkor itt a Krisztushoz való viszonyról van szó, és a Krisztusról való tanításról van szó. Tehát ugye egyértelmű, hogy az apostolok tanítása Krisztus központú volt, evangélium központú volt, Isten ország központú volt, de ez Krisztus központú evangélium volt. Nagyon fontos. Nem irányzat központú evangélium volt, nem emberi hatalom, vagy egyház hatalomépítés központú evangélium volt. Ez nagyon fontos dolog. Ugyanis Isten országára ma nagyon sokan hivatkoznak, és Isten országára volt tanítás, sokan kezdik alkalmazni, ma is jönnek ezek a tanítások, csak hogy mit jelent ez? Ez a kérdés. A Pál apostol által hirdetett evangélium, és az apostolok által hirdetett evangélium, az Krisztus központú evangélium volt. Krisztus, mint az Isten fia, mint a megváltó, és mivel kifizette a bűneink büntetését, és kész. És nem attól leszel áldott, hogy az én gyűlimbe jársz, sem attól leszel áldott, ha abba irányzatba kapcsolódsz bele, nem attól leszel áldott, ha ezt a tanítást, ezt a könyvet elolvasod, hanem akkor leszel áldott, ha Krisztushoz ragaszkodsz. És arra az áldásra van szükséged, amit Krisztus tud neked adni. Neher Monke azt mondta, hogy jöttek oda hozzá, hogy imádkozzon emberek, hogy a kenet, ami rajta van, az rájuk szálljon. És mondta Monke egy nyilvános konferencián, hallottam élőben, azt mondja, figyeljetek ide, egy. Én nem adom neked az én kenetemet, mert ez nekem kell. Nekem erre szükségem van, és ezt én szeretem, ez úgy kaptam. 2. Minek neked egy használt kenet? Miért nem akarod a tiédet? A főtől. Egészséges tanítás. Amen. Hát nem kell nekünk 25 Reinhard Bonke, mert abból csak egy van. Nem is lehet. Hiába akarná elhitetni, hogyha ő ráteszi a kezét, akkor te Reinhard Bonke 2 leszel, vagy 3. Vagy még a prototípusokban még fejlesztett prototípus is leszel, mint a korábbi használt kenetes Monke, és te aztán nem 1 milliónak, hanem 4 milliónak fogsz prédikálni. Ez marhaság. És erről komoly teológiai tanítása meg könyvek jelennek meg. Csak gondolj józanul. Hát kihez kell neked ragaszkodnod? A főhöz, Krisztushoz. Amen. Nem elég neked a királyok királynak az áldása? Neked a szolgáinak az áldására van szükséged? Amen. Hiszek a kézzeltételben, hiszek a gyógyulásban, hiszek a jelenben és a csodákban. Hiszem azt, hogy Isten használja az ő szolgáit, hogy szolgáljanak emberek felé, hogy Krisztus megáldja az embereket. De ez nem arról szól, hogy én kellek ahhoz, hogy te áldott legyél. Krisztus kell az, hogy áldott legyél. És lehet eszköz Isten kezében, hogy hirdessem az én ajándékom, szerintem kaptam Istentől azt, amit ő rám bíz. És te is lehetsz eszköz, hogy más áldás nyerjen abból a forrásból, amit te kaptál. De az életünk, ha Krisztustól kaptuk a kenetet, az áldást, akkor ő rá is mutat. Amen. Ő dicsőítjük, vele dicsekszünk. Mint ahogy az apostolok ezt tették. Mit mond Pál? Én plántáltam, Apollos öntözte, de növekedés Isten adta. Úgyhogy az sem számít, aki ültet, az sem, aki öntöz, csak a növekedést adó Isten. Mert a pálapostól, hiába dugdostál én ezt a plántát bele a földbe, hiába locsolgatná itt az én Apollos barátom ezt a plántát, ez csak elrothatna sok víztől. Amen. Isten az, aki akiben meggyökerezik egy élet. Isten az, akiből forrást talál. Isten hívott el bennünket, és azt mondja Pál, nem magunkat hívtuk erre a szolgálatra. Isten ad hozzá erőt, Istennek az erőforrásaival tesszük, akkor most mit dicsekednék úgy, mint ezt nem kaptam volna? A lelkület. 1 Tesszalonika 5, 21-22 következő üzenet a vizsgálattal kapcsolatosan. Aztán visszamegyünk a Máté evangélium 7-hez. 1 Tesszalonika 5, 21-22, 20. vers azt mondja, profétás nevessétek meg. Ugye, ez is egy fontos kijelentés. Tehát nem arról beszélnek, hogy meg kell vetnünk a proféciát, vagy a profétai szolgálatot, ajándékot, hogy sok hamis profétait, ezért inkább zárjuk be az ajtót mindegyik előtt. Tehát erről szó nincs, hát szükségünk van minden ajándékára Istennek is. A Szent Szellem minden ajándéka jó. Tudjuk mondani? A Szent Szellem minden ajándéka jó. Amen. És vágyjuk, nyitottak vagyunk, akarjuk, hogy működjenek ezek az ajándékok, hogy Krisztus dicsőjön meg benne, és az Isten országa, és a Krisztus teste, a Krisztus épülete épüljön ezek által is Isten dicsőségére. Most tehát azt mondja itt az apostol a tesszalonikai gyülekezetnek, hogy a profétálás ne vessétek el. Biztos, hogy sok minden ment már jobbra-balra itt állt a rajtatok, mert az első évszázadban is már elindultak a tévtanítások, tehát haszonesésből való hamis tanítók ott is, tehát nem nincs új nap alatt, azért ezt látnotok kell. Csak talán utolsó korszakban ugye a kommunikációs technikák lehetőséget adnak arra, hogy tömegével árasszák el a világot. Bizonyos tanítások, irányzatok és izmusok. Példája sok van ennek. Nyilván leöntve keresztény mázzal, vagy ilyen szentelt vizes dologgal. Azt mondja, az 1 Tesszalonikai 5, 21-22, tehát miután mondja, hogy ne vessétek meg a profitálást, de mindent vizsgáljátok meg, a jót tartsátok meg, tehát nem azt mondja, hogy hajítsatok ki mindent az ablakon. A gonosz minden fajtájától azonban ugye tartózkodjatok, tartsátok távol magatokat, a szíveteket. Ez azt jelenti, tehát mielőtt még megiszod, legyen előtt, és átadod a szívedet egy tanításnak, előtte szűrd meg. És ez minden egyes kereszténynek a személyes felelőssége. Más szintű a felelőssége egy vezetőnek, egy pásztornak, vagy egy házi csoport vezetőnek, vagy egy szolgálati előtt vezetőnek, mint a tagoknak. Mert ugye ott felel Isten előtt az ember a tagokért is, hogy ő mit tanít. Ugye a tanítóknak nagyobb felelősségük van, ezt mondja az ige, mert ugye ez irányt szab a tanítás a beszéddel, vagy mondja az ige, mint a kormánylapáta lehet emberi életeket irányba helyezni, ezért nagyobb a felelősség Isten előtt. De az én felelősségem, vagy egy vezető felelőssége nem helyettesíti a te személyes felelősségedet abban, hogy igenis minden dolgot, mielőtt még átadod a te szívedet annak a tanításnak, annak az irányzatnak, megvizsgálj. És tudom, hogy ez egy fáradtságosabb dolog. Tudom, hogy ez nem az, hogy Hawaii, vagy mindent elutasítani, mert ilyen is van. Tehát van, aki azt mondja, mindent kihajítunk az ablakon, ami gyanús. Vagy ami idegen attól, amit apáink, nagyapáink, dédapáinktól hallottunk, láttunk, olvastunk, tapasztaltunk. Minden új dolog gonosz. Ugye ez sem jó, mert egyáltalán nem biztos, hogy Isten valami régi igazságot, amelyet tehát a dédapáink, nem a nagyapáink megértettek, azt most meg akarja mutatni nekünk, mert ezt elfelejtették apáink esetleg. Tehát mindent megvizsgáljunk. És Isten sosem kért olyat, hogy kanyar nélkül fogadja a dolgokat. Hanem Isten éppen arra hívja fel figyelmet, hogy bár a proféciát nem szabad elvetni, és nem jó hozzáállás, hogy kihajítom egy ajándékot az ablakon, mert sok rossz tapasztalat volt belőle az egyházban, hanem hogy helyesen próbálom próbálok viszonyulni a profétálóhoz, és nem teszek olyan felelősséget az ő vállára, ami az enyém. Az ő felelősség az, hogy mit mond el, az én felelősségem, meg mit fogadok meg. Amen. És értitek, hogy ez nem egy büszke gőgös hozzáállásban, hogy én jobban tudom, mint te. Ez nagyon fontos, hogy a megvizsgálásnak az alapja nem a hagyományaim, nem a korábbi ismereteim, nem a szokásaim, nem az eddigi tapasztalataim. A megvizsgálás alapja a Szentlélek által megvilágosított ige. Amen. Mindent annak a mérlegén mérek meg, és ez alapján biztonságban vagyok, hogy valami olyan dolgot is megértsek, ami számomra új dolog. Bár a nap alatt nincs új. És ugye nem is kell eljátszanom soha az, hogy feltáltam a spanyol viaszt, mert aranyos dolog, vagy lelkesen mondok valamit, és ez sem baj. De azért tudjam mindig azt, hogy nem biztos, hogy a világon én értettem meg ezt a bibliaigazságot először, és akkor most végre megmentem a világot, mert végre olyan bibliaigazságot értettem meg, hogy ez fantasztikus, mint egyszer egy lelkész körben hangzott el egyik karizmatikus testvértől, hogy azt mondta, hogy rájöttem, hogy most már, hogy Krisztus a lényeg, hogy a kereszt a lényeg, őről kell prédikálni. Megszól mellette egy evangéliumi keresztény, egy csendesen, hát örülök neki, azt mondja, hogy végig is, ti is rájöttetek, azt mondja, mert eddig bennünket mindig azzal vádoltatok, hogy mi csak Jézussal foglalkozunk, és ugye nem a Szentlélekkel, meg nem a csodákkal, meg nem a jelekkel. És de teljesen úgy mondta azzal a lelkülettel, hogy felfedezte a spanyol viaszt, hogy most megtanítlak titeket, szóval érződ benne, hogy most itt nagy együgyük is evangéliumi keresztények, most végre újra a karizmatikus oldalról kaptok áldást. Tehát ugye ez aranyos dolog, de ugye testvérem úgy csendesen szeretettel helyre tette ezt a dolgot. Ugyanakkor persze nem szabad se elfejteni, hogy mi is sokat tanulhatunk azoktól, akik más területen nyertek világosságot és áldást, és nem szabad olyan felfogadottnak lennünk, hogy bezárjuk a szívünk, és azt gondoljuk, hogy okosabbak vagyunk, mint ők. Mert lehet, hogy ezen az oldalon kaptunk mélyebb kijelentést, megértést, és éljük is, viszont lehet, hogy ők meg más területen kaptak Istentől vezetést és kijelentést, és nyitottak vagyunk, de semmit nem eszünk meg addig, amíg meg nem győződtünk arról Isten igéből, Isten szellem által, hogy ez jó. És mindjárt még közelebb megyünk, hogy lehet ezt megítélni. Mert erről beszél a Biblia. Ugye beszéltünk a gyümölcsökről, a lelkületről, és mi össze is foglalom. Tovább megy itt Isten igéje a 6. versben, ugye olvasod azt, hogy 7. rész 6. versében, hogy ne adjátok oda a kutyáknak azt, ami szent, gyöngyeiteket se dobjátok oda a disznók elé, nehogy lábukkal széttapossák azokat, majd megfordulva széttépjenek titeket. Ugye az Eb a kóborkutya, ugye ismert volt abban a korszakban, és a kóborkutyák voltak azok a ebek, akik a utca mocskától szennyétől piszkosak voltak. Tehát ilyen lógott a szőrük, és retkesek, piszkosak, koszosak voltak az utca szennyétől mocskától. És ugye ezek milyen a kóborkutya? Azt lesz, hogy tud elnyúlni, lecsenni, elcsenni valamit, prédára ráugrani. És ez a lelkület, amiről így beszél az Isten igéje, úgy gondolom a teljes írás fényében, hogy egy ilyen prédára leső lelkület. Azt is mondhatnám, hogy a báránytolvaj lelkület. Tehát aki a gyülekezetét úgy akar építeni, hogy máshonnan terelgeti el a bárányokat. Sokféle módja van ennek. Elpásztorolgatás. Tehát mi például direkt nem fogadunk lelki gyógyulásra más gyülekezetekből olyan embereket, akik ki vannak szolgáltatva, mert nem szeretnénk magunkhoz kötni őket, mert tudjuk, hogy ha rajtunk keresztül kapnak szabadulást, akkor hozzá fognak kötődni érzelmileg. És ez nem tisztességes dolog. Csak olyanokat fogadunk más gyülekezetekből erre a szolgálatra, akik akarják elindítani, tehát érett személyiséggel rendelkeznek, elkötelezettek a saját gyülekezetükben, és azért akarnak jönni, hogy maguk tapasztaljanak valamit, amivel áldások lehetnek az ő gyülekezetükben. Amen. De hát ugye el lehet konferenciázgatni is embereket, és el lehet hitetni, hogy itt az áldás közöttünk. És mi vagyunk itt a csúcs ma a kereszténységben. És ha hozzánk tartozol, akkor te így fogod érezni magad, így fogsz remegni, itt fog futni a hideg rajtad, meg ott fog futni a hideg rajtad, és működhet is. Rengeteg érzelmi manipuláció folyik, amelyek működhetnek is. De hadd mondjam neked, Isten sosem kérte tőled, hogy menjen el az eszed. Nem kérte tőled, hogy add át magadat. Kérdezte valaki tőlem, hogy mi a vélemény a transzcendentális meditációról. Hát mondom, röviden kéne összefoglalni, a véleményem az, hogy bekötöd a szemedet, beülsz egy sportkocsival, és bekötöd szembe 200-al elkezdesz tépni az úton. És fogalma sincs, hova mégy. Körülbelül ez a véleményem szellemi témában. Ugyanis a transzcendentális meditáció azt eredményezi, hogy megnyitod magad olyan világnak, amiről azt se tudod, hogy micsoda. És jönnek, mennek különböző szellemek, kibe. És iskolákba viszik be a gyerekeknek stresszkezelésre. A transzcendentális meditációt, hogy majd megnyugszanak tőle. Ez így van, tehát tudjátok maga, a Reiki is, a tudomásom szerint kredites tanfolyam már, amivel a tanárok kreditet szerezhetnek, tudjátok, kötelező módon. Autogén tréning és a többi, és társai. Tehát ez egy olyan szellemiség és lelkület, az ebb lelkület, ami prédára lesz, ami elragadja a bárányokat, és nem a népek tengeréből halászik, hanem más gyülekezetből halásza a lelkeket. Ez nem jó dolog. Nem Isten szerint való dolog. Nem az Úrnak kedves dolog. Nekünk a küldetésünk elsősorban, mint új reménybaptista és a gyülekezetnek is, ugye, azok felé van, akik még nem ismerik a Krisztust. Teljesen mindegy, járnak-e valahova. Látszólagosan, értitek? Ha nem ismeri a Krisztust, akkor nekünk szolgálatunk van felé, mert még nincs megmentve. És abban kell bátorítanunk az embereket, ahol elhívott téged Isten, és ahol mit adott neked, még ha nehezebb időszak is van abban a gyülekezetben, tarts ki, és szolgálj ott. Az ajándékoddal. Üres lesz a helyed. És csak legutolsó esetben szabad elfogadnunk, ha meggyőzöttünk arra, hogy elhívott valakit Isten egy másik közösségbe. Én is előfordulhat, nem akarom ezt kizárni. Vagy elköltözik ugye a maga városából, és akkor ott keres gyülekezetet. Vannak ilyenek, én tudom azt. De azt látnotok, hogy erre nem lehet rájátszani. Hanem ezeknek az embereknek nehézé kell tenni azt, hogy valóban csatlakozzanak, hogy legyen lehetőség végig gondolni, és végig imádkozni, és megharcolni, hogy bizonyosságok legyen abban, hogy az, a fő, a Krisztus elhívása az életükön. Mert akkor az ő áldására lesznek hagyatkozva, nem az enyémre, vagy nem az új remény áldására. Amen. És ha én elbukok, az Úr őrizzen meg, akkor is megmaradsz. Mert nem az én hitem a te hited, hanem neked van hited a Krisztusban, és mélyen van a te gyökered. Amen. De nem szándékozom elbukni, nem ezt tervezem, és imádkozok, és ne is. Győztes vagyok, és az is maradok az Úr kegyelméből, és megfogom a pályát, és bemegyek a mennyek királyságába. És koszorúért harcolok. Amen. Halleluja. Na, menjünk tovább. 15. versben, majd oda is jutunk, de most csak előre ugrunk, mert azért itt összefüggések vannak. 15-ös versben, óvakodjatok hamis profétáktól, akik juhok ruhájába jönnek hozzátok, de belül ragadozó farkasok. Ugye azt mondja itt a Biblia, hogy jönnek olyan emberek, akik kívülről báránynak néznek ki, a stílusok, mézes, mázos, nagyon kedves, ó, micsoda aranyszívű ember, de belül ragadozó farkasok. Az életedre, a lelkedre vágynak, vagy egy taggal többet akarnak maguknak, így támogatja őket az ő saját világukban, szolgálatukban. Ezek a lelkületű embereknek a gyümölcsei, 7. rész, 15-ös vers. Ezek az emberek szétzilálják a gyülekezetet, rágalmazók, megosztást, bomlasztást okoznak a testben, felborítják a testvér közösségben a szeretetet, a bizalmat, rágalmazó és megosztó beszédeket. Hangoztatva hatalmi játszmákat játszanak, de pozícióra, hatalomra törő személyekről van szó, akik le akarják igázni az áltatlan lelkeket, uralkodni akarnak rajtuk, és nem szolgálni akarják őket. 16-os versben azt mondja itt az Isten igéje, hogy 7-16, gyümölcseikről ismeritek meg őket, tüske bokoros szednek-e szőlőt, vagy bogáncs koroló fügét. Figyeljetek ide! Azt jelenti, meg kell vizsgálnod, hogy mi marad utánuk, ha elmentek valahonnan, egy szolgálati helyről. Milyen gyülekezet maradt utánuk? Könnyek és fájdalmak 15-20 év után is? Akkor milyen munkások voltak ezek? Mit eredményez a szolgálatok? Milyen gyümölcsei vannak a szolgálatoknak? Milyen a család életük? Hogy beszélnek a családjukról? Szoktam mondani, ha így foglalkozok, tanítványozok embereket, mindig figyeld az embereket, hogy beszélnek a családjukról. Egy tanítónak, hogy nyilatkozik meg a feleségéről, hogy nyilatkozik meg a gyerekeiről, hogy viselkedik a családjával, a feleségével. Aztán milyenek a kapcsolataik? Vannak egészséges kapcsolataik? Vagy sorozatosan törött, sérült kapcsolatok vannak. Jelzem, amennyire tőletek telik éltek minden emberrel békességben, tehát Pálnak is voltak ellenségei, pedig ő törekedett, hogy jó kapcsolatban lenni mindenkivel, de azért még meg is kövezték, tehát még a másik városban is elmentek, hogy lejárassák, tudjátok. Tehát nem jelenti azt, hogy mindenki a kebe barátod, de azért az sem normális, hogy amerre jársz, ott mindenhol felbojdult kapcsolatok vannak, és összezörrenések, és mindenféle kavarodás. Bár, ha az igazságért történik, ilyen is van, mert hisz a legnagyobb ott kavarógép volt, mert amelyet mindenhol balhé volt, főleg a szolgálatok utolsó időszakában, tudjátok, aztán megkavarodtak a dolgok. De végül is, ami lényeg, hogy az Isten és ember közötti kapcsolatot meggyógyította. És akik igazán az Urat keresték, azok helyreállt az életük, áldására kerültek a családi kapcsolataik, a barátságról alkotott felfogások, a szüleikkel való kapcsolatuk. És itt érdekes dolgot hallottam a héten. Paul Washernek van egy ilyen tanítása most a együttjárás témában, és mondta azt, hogy azt hiszem, egy hosszabb ideig voltak az utcán, és beszélgettek hajléktalanokkal. És föltetett nekik egy kérdést ezek az idő alatt, hogy milyen volt a kapcsolatod a szüleiddel. És azt mondja, hogy szinte mindegyik, vagy a legtöbb azt mondta, hogy lázadtam ellenük, rossz volt a kapcsolatom. És nézzétek meg, mondja ebben a szolgálatban, hogy meg van írva, hogy tiszteld apád és anyádat, hogy hosszú ideig élj a földön, amelyet az Úr, a te Isten adott neked, és nézd meg, hajléktalanok lettek. Hogy mennyire működik a szellemi igazság. Én azt gondolom, hogy a megtérés az azt kell hozzá, hogy az ember tiszteli a szüleit. Lehet nem fog egyetérteni azzal, amit csinálnak, és nem fog azonosulni vele, tiszteli szeretőket. Én azt tapasztaltam, hogy én jobban szeretem édesapámat, nem, ő nem változott meg, mint amikor nem voltam hívő. Elvégezte bennem Isten, hogy tiszteljem és szeressem őt. Még akkor is, ha nem értek vele egyet, és nem akarok esetre bizonyos dolgokban, vagy nem akarsz bizonyos dolgokban azt csinálni, amit ők csinálnak, mert meggyőződti, ez nem jó. De ez nem ment fel bennünket attól, hogy őket adta nekem Isten, hogy ők legyenek a szüleim. És imádkozom értük. És szolgálok feléjük. Még az útjukat ugye nem is követem, mert inkább Istenek engedelmeskedünk, mint embereknek. Mert ha én mondjuk édesanyámnak engedelmeskedtem volna, ma nem járnék gyülekezetbe. Csak minden évben egyszer, vagy kétszer. Na lehet, hogy elboldogultok, ha havonta egyszer elmehetek gyülibe. Csak az elhívásom, ez nem fért volna össze. Most meg ő is megtért. Hálája dicsőség az Úrnak. Tehát a gyümölcsök valóságosan kapcsolataik, mi marad utánuk, mi a tanításnak a következménye, milyen gyümölcsök maradnak hátra, a családi életük kapcsolataik, milyenek emberi kapcsolataik. Menjünk tovább. A profécia megvizsgálásának három alapelve, ezt már mondtam, de most újra ismétlem, szinkronban van az előző igékkel, amiket megnéztünk. Tehát ugye felelősségünk van, hogy ne elvessük a proféciát, hanem meghallgassuk és megvizsgáljuk. Tehát három alapelv. Az első alapelv, hogy a profétáló személy hitelese. Elolvastuk ugye az igéket, tehát jó gyümölcsöt teremel az élete. Hitelese. Olyan nincs, hogy valaki úgy akarja elfogadni proféciát, hogy nem ismerheted meg őt. Tehát nincs lehetőség kérdezni tőle, hogy figyelj, ki vagy te, hogy honnan jössz. Mi történt régen az apostoli időkben? Ajánló levelekkel mentek a szolgálók egy másik helyre. Tehát olyan ajánló levelet vittek, akit ismertek azon a helyen, és hiteles volt, és ez az ajánló levél hitelesítette az ő szolgálatukat. Tehát ez pár idejében is így működött. Tehát, hogy hiteles szeméről van szó. Másik dolog, és hát a közöttünk lévő profétai szolgálóknál is fontos dolog, hogy vizsgáljuk meg, hogy az ő életük hitelese. Igaz, hogy azokat a proféciákat fogadjuk el, amelyek jó gyümölcsöt teremnek, tehát tényleg bíznak az Úrban, Isten igéjével töltekeznek be, nem világias szellemmel vannak, hanem tényleg azt rá is álltak arra, hogy egy szent életet éljenek, hogy ne össze-vissza beszéljenek mindenféle dózis, meg mindenféle képek, benyomások alapján, hanem tényleg Isten igéjével szinkronban tudják venni az Isten szívén lévő kinyilatkoztatást. Nyilván ebben van növekedés, tehát nem azt jelenti, hogy már holnap mindenkinek perfektnek kell lenni, de törekedni kell mindenkinek. Igen, és akinek elhívása van ilyen ajándékra, az nem nézhet meg akármit, nem olvashat el akármit, és nem hallgathat meg akármit. Meg kell szűrnie azért, hogy a betáp ne szennyezze azt, ami kijön. Amen. És ne maraságokat beszéljen, vagy összemossa a jót a rosszal, hanem tiszta legyen a beszéd, ami kijön. És ez felelősség mindannyiunknak. Tehát a hitelesség. A második dolog. A profécia lelkülete. Tehát milyen a lelkülete? Milyen szívvel van? Ítélkező lelkület? Vagy pedig abból lelkülből fakad, hogy Isten irgalma, szeretete megtérésre ösztönöz. Értitek? A fejedre olvas? Vagy buzdít, bátorít, épít, vigasztal? Vagy a rosszból is úgy hívja fel figyelmet, tér meg, mert nem jó úton jársz. Nem jelent az, hogy a profécia csak simogat mindig, hogy olyan vagy, mint a virágos kert, jó illatod van, a szirmaid kinyíltak, jól öntözött kert vagy. Ezek ugye kedvesek, ugye nagyon aranyosak, de a profécia azt is mondhatja, hogy figyelj, látok egy férget az almában. És ha megtűröd ezt a férget az almában, akkor előbb-utóbb az egészet megeszi, és megrothad az egész. Isten akar téged megszabadítani ettől a pontról, a kukasztól, ami rágja a te lelkedet, a te életedet. Imádkozzunk ezért, gyere. El tudod ezt fogadni? És még azt is mondom neked, hogy Isten szellem arra vezet engem, hogy ez az a dolog, ez a terület az életedben, amiből Isten téged szabadítani akar. És itt az idő. Gyere, imádkozzunk. Igaz? Ez egy olyan lelkület, amely nem elkeni, hogy hú, mi ahol is megijednek, néha kaptam is olyan dolgokat, kijelentéseket Istentől, hogy én magam megijedtem, hogy hát ezt elmondom, te elszalad azonnal. És aztán próbálkattam beszélgetni, hogy mint, merre, meddig, és kiderült, hogy tényleg, hogy Istentől való volt az a kukac. És akkor volt megtérés belőle, és volt szabadulás belőle. Építő. Milyen lelkülete van? Ítélkezik? Felsőbbrendű? Eljátsza, hogy ő az Illés? Hogy Mózes? Értitek? Annyi Dávid van ma már, hogy Dunát lehet rekeszteni velük. Dávid egy volt, nincs több. Dávidnak volt egy lelkülete, van öröksége, amelyet tanulhatunk tőle. De te sose lesz a Dávid, és nem is kell. Dávid egy volt, nincs több. Még egy Dávid lett, az pedig a Krisztus. És ez a vége. És egyetlen sátor van, ami a Dávid sátora, ahol Krisztus uralkodik. A Melkisédek rendje szerinti főpap. És nem lesz 25. meg 46. Dávid sátora. Egy van. És az attól lett Dávid sátor, hogy Dávid gyökere és ága, a Krisztus, felemelkedett a fára, meghalt a bűneinkért, és feltámad dicsőségesen. Eljött az Isten közénk, ebbe a sátorba. Isten jelenléte jött el hozzánk. Amen. És azt jelenti Dávid sátora, éppen írta valaki nemrégen, hogy, és nagyon szívemben volt, hogy megvan a lehetőség pogányoknak és zsidóknak egyaránt a megtérésre. Jöhetnek, ugye, hogy mondja az ige, mindenki jöhet a Krisztushoz. Nincs személyválgatás. Mindenki megtér, befogadó az Isten szeretete. Amen. És hát végül is minden új szövetségi gyülekezet, végül is Dávid sátor ebben az értelemben, ahol Krisztus van középpontban, és ő róla prédikálnak, és ez a lényeg. És a harmadik dolog a vizsgálatunk szempontjából, hogy biblikus-e az üzenet, amit elmond. Milyen érdekes. Néha csak addig jutunk, hogy biblikus-e az üzenet, tehát hogy igazság szempontjában megáll-e. De nem, a biblicitás az jelenti az első kettőt is. És ez a harmadik rész pedig jelenti, ugye, amit mondtam is, hogy Isten lelke által vizsgálom az igét. Ugye a bérőjak lelkületét azt mondja, ugye Lukás, mikor följegyzi Pál bérei szolgálatát, hogy Pál prédikált, és azt mondja a bérőjakról, olvassátok az Apostolok cselekedeteiben, hazamentek, elővették az írásokat, és órákon keresztül elkezdték kutatni. Na, miről is beszélt? Ézsaiás 53. Na, nézzük meg, mit írott a Biblia? Zsoltárok 122. Mit írott a Biblia? És így, volt ilyen, ugye, éjszakán, egy egész éjszakán ilyen sok U, I, A, Ö, I, A. És addig érted, hogy ennek igaza van. És ezeket mondja nemes lelkűnek a Biblia. Nem kanyar nélkül elfogadták Pál tanítását, hanem azt mondták, oké, barátom, azért, mert furcsa dolgokat beszélsz, hát mi királyt várunk, Jeruzsálembe, aki mindjárt uralkodik is, de olyan furcsa dolgokat beszélsz, hogy nem tudjuk ezeket, akkor most hazamegyünk, és elkezdjük ásni a Bibliát, és vesszük a fáradtságot, fogunk imádkozni, és odaszálljuk ezt az éjszakát, hogy nem aludni fogunk, mert fontos nekünk, ha Istentől jött valami üzenet, akkor mi nem akarjuk azt elengedni. Csak azért, mert nekünk ez nem tetszik. Vagy nem illik bele az eddigi rabinikus tanításunkba, látszólag. És akkor ők így tértek meg. És ezeket mondja a Biblia a nemes szívű embereknek. És te is ilyen ember legyél. Amen. Én is ilyen ember akarok lenni. Aki megvizsgálja, hogy valóban Isten ígéje szerint valók ezek a dolgok. A 24-es dicsőítésen elhangzott egy profécia. Ugye beszélgettünk a vezetőkkel erről, hogy győztes vagy. Valami győztes vagy, egy erős bátorítás volt ugye a Zsoltin keresztül. Azt mondtam Józsinak, mondom, mikor kell megvizsgálni egy proféciát? Azt mondja, hogy valami új kijelentést ad. Oké. Okay. És felmerült bennem a kérdés. Én úgy gondolom, Isten szólt, mert Isten erősen beszél az egyházhoz a bátorításával, hogy győztes vagy. Tehát ez a gondolkodás volt legyen, hogy nem egy vesztes vagy, hanem győzni fogsz az Úrral, győzni fogsz. Igaz? Tehát ez elég erős. No, de hát azt is tegyük már fel, kedveseim, kérdésként, hogy miben? És hogyan? Mikor van szükség arra, hogy Isten ilyen erősen szóljon hozzánk, hogy győztes leszel? Ha mi következik? Hát a harc. Amen. Konfliktusok. Háború. Nehézségek. Küzdelmek. Nem? Tehát akkor, ha Isten azt mondjuk, amen, halleluja, lelkesen szólt az Úr, halleluja! Ez akkor ember, akkor vizsgáljuk már meg az ige mérlegén, hogy Uram, most mit akarsz nekünk mondani? Hogy miben leszünk mi győztesek? És hogyan lehetünk azok? És itt van egy proféciához kapcsolva a tanítók felelőssége, a pásztorok felelőssége, az apostolok felelőssége, az evangelisták felelőssége. A proféciában elhangzott valami, de az csak egy szelete az igazságnak. Ha nekünk azt mondjuk, hogy halleluja, az Úrtól van, akkor elő kell venni a Szentírást, és azt kell mondani, Uram, mit akarsz mondani? És én akkor kaptam Istentől igéket a Lukács evangéliumban már előtte. És olvastam az utolsó napoknak az időszakát, hogy visznek titeket előjárók elé. És azt mondja, ne döntsétek el a szívetekben, hogy védekezni fogtok. Mert megaradik nektek, hogy bizonságot tegyetek ezekben a nehéz napokban. Ha végig minden az evangéliumról szól. Ezekben az a nehézségben is királyok elé visznek titeket, hatalmasok elé hurcolnak titeket, szüleitek árulnak el titeket. De ti ne gondoljátok azon, hogyan fogtok védekezni. Hogyan fogtok kislisszolni. Ebben a nehéz szituációban. Kötelezzétek el magatokat, hogy hűségesek lesztek, mert Isten győzelmet fog adni. Amen. És akkor így kezdenének egy győztes leszek. Halleluja. Amen. És nagyon igazság van abban az énekben. Nagyon igazság van benne, mert én azt fogom tenni, amit az Úr mond. Amen. Nem ezt énekeljük? Hát végül is, ha így kezdem érteni a proféciát, többre jutok vele. Nem csak egy élmény lesz, egy bátorító érzés, hanem valóságos bátorítás lesz nekem arra vonatkozólag, amit Isten akar nekem szólni. Előre az ő profétáink keresztül. És akkor érezzük, hogy mekkora növekedésre van szükség az egyháznak, hogy újra fölfedezzünk valamit, amit tudtak nagyon jól. Hát figyelj, mikor Agabosz azt mondta, hogy éhínség lesz a földön, fogták a pogányok, elkezdtek gyűjteni. Azért, hát Jeruzsálemiek eladtak mindent, hogy mi halljuk az evangéliumot, éppen erről beszéltünk most barátkozókon. Felfogták, hogy azért vannak ezek az emberek itt, mert az Jeruzsálemiek fizették a saját házuk árából, földjeik árából, és onnan most nincs semmi. Ha én is érsz ezen a földön, akkor szedjük össze az anyagi javakat, adjunk nekik, hogy vásároljanak élelmet. Amen. Nem azt mondja, ó, Agabosz. Ki akarsz bennünket zsarolni? Agabosz egy hiteles proféta volt, ugye? Találkozunk vele. Pál is hitelesnek tartotta Agaboszt. És azt mondták, Uram, szóltál, mire akarsz bennünket figyelmeztetni? Mit kell most nekünk tenni? Igaz? Nem azt mondják, hú, halleluja, Uram, szóltál hozzánk, dicsőség az, praise the Lord, hú, halleluja, szól az Úr. Tehát nem ezt csinálták, hanem komolyan vették, hogy Isten mondott nekünk most valamit. Mit akar ezzel Isten, hogy cselekedjünk? Amen. Érzitek, hogy ez egy mélyebb történet. A profécia nem elvetése, hanem befogadása. Ezt jelenti a Biblia szerint. Mert akkor Isten kiabált nekünk, értetek hangosabban, meg szelidebben is, ha nem értjük, amit mondani akar, vagy nem is foglalkozunk azzal, amit mondani akar, hát akkor minek szól? Nem? És ha azt mondod, hogy halleluja, dicsőség az Úrnak, akkor mindenképpen tett fel a kérdést. Uram, hogyan? Mit akarsz ezen mondani? Nekem mit kell tennem? Hogy várnom kell? Hogy imádkoznom kell? Hogy imádkozom és várnom? Hogy imádkozom és tennem? Hogy tennem és imádkoznom? Amen. Érzitek, igaz? Akkor nem egy pufogtatás, nem egy nagy durranás lesznek ezek az Isten kijelentések, hanem súlya van. És a profétáló személy életében is lesz egy súlya, mert emberek életét fogom befolyásolni azzal, amit én veszek Istentől. És nagyon fontos dolog, hogy ezek a dolgoknak legyen, a kijelentésnek legyen helye a gyülekezeteink életében. Mert Isten tud bennünket előre szólni, figyelmeztetni és felkészíteni, hogy mi előrébb járjunk, mint az ellenség. Vagy mint azok, akinek nincsen Istene. Igaz? Vacsoráztunk az angolokkal, bennem is az volt egyébként, amikor készültünk itt a záró alkalomra, hogy eljött az idő, amikor mi segítünk az angoloknak. Lehet, hogy élelem, mert azon kezdtem gondolkodni, hogy hogyan fogunk élelmet szállítani Angliába a testvéreknek. Ugyanis ott nagyon kevés dolog terem meg. Tehát tudjátok, ott az éghajlat miatt, a sok eső miatt ott megrothadnak a dolgok. Tehát nagyon kevés dolog, hogy nincs kevés a napsütés, sok az eső. És ott sok mindent kell importálni, hogy meglegyen. Nekünk meg kiváló éghajlati viszonyaink vannak, zsíros földjeink vannak, napsütés órák száma kiváló, a mi almánk a legjobb, a mi szőrünk a legjobb. Halleluja! Vagyunk, néhány dolgban vagyunk, ami a legjobbak vagyunk, de hát végig is ezt is Istentől kaptuk, tehát annyira ne verjük a mellünket, ha adjunk hálát. És érdekes, hogy egyik vezető azt mondta az asztal körül, beszéltünk arra, kinek mi van a szívében erről a kapcsolatban, milyen vágy, milyen meggyőződés, vagy milyen várakozás. És azt mondta egyik tesó, hogy úgy az van bennem, hogy fontos a kapcsolat azért is, hogy segítsük és támogassuk egymást, és lehet, hogy az angol tesóknak hamarabb lesz szüksége arra, hogy mi támogassuk őket, mint hogy mi most gondoljuk, hogy nekik ők támogatnak bennünket. Ez érdekes dolgok, de a Bibliában ezt látja, hogy távol élő testvériség segített egy másik testvériséget úgy, hogy még nem is ismerték, csak azok az apostolok meg proféták kapcsolták össze őket, és beszéltek róla, ott is van a testvéreitek. Ugyanaz atya. Jó, és akkor hát az ítélet fajtáiról kapcsolatban, amit már sokszor elmondtam, de mégis hadd mondjam el, ugye három terület van, ugye magamat ítélem meg Isten szellem és igéje által, mások ítélnek engem Máté 18:15, 18 alapján, és a zsidókhoz írt levél 12:4-8 alapján Isten fenyít engem, Isten fenyítéseire az életemet azért, hogy megtérjek, és aztán az utolsó ítéletről is beszélnünk el, a Jelenések könyve 20:15, ekkor már nincs helye vagy lehetőség a megtérésre. Hát jól eltelt az időnk. Következő gondolat a második versből. Milyen mértéket használjak? Ugye, amilyen mértéken mértek nektek, és olyan a mérnek viszonzásul. Tehát lényeges kérdés, hogy milyen mértéket használjak. Rövid leszek már. Hát itt a lelkületről van szó. És nem akarom ismételni magam, tehát én kegyelmet kaptam, megerősödtem abban, hogy Isten kegyelméből élek, Isten jósága és szeretete megtérésre ösztönzött engem is. Ugye ez a mérték. Tehát, hogyha én ilyen mértékkel mérek, hogy nekem kegyelmet adott az Isten, és ilyen mértékkel gondolkodok a másik emberről, akkor nekem is ilyen nem érnek viszonzásról. Tehát kegyelmet kapok. Tudjátok, a gonosz és a jó szolga példázat, amiről beszéltem. Tehát milyen mértéket használjak? Isten kegyelmével és szeretetével forduljak az emberek felé, még ha utálom is, amit tesznek, de legyen esély bennem arra, hogy megtérhetnek és megszabadulhatnak. És ne a saját bölcsességünkre, sokszor elmondtam, hagyatkozzunk, hogy egyedi tapasztalatainkra, hagyományainkra, hanem nyitott szívvel arra, hogy Isten szelleme által az igéből nyerve világosságot, ítéljük meg helyzeteket és szituációkat. Harmadik pont, harmadik és ötödik versek. Gerendai szálka esete. Miért nézed atyád fél szemében ugye a szálkát, ami magad szemében gerenda van, az eredeti szövegben ugye folyamatosan tenni valamit, olyan alapban van ez az ige, azt mondja, nézegetni. Hát így. Jó, lehet, hogy nem pont így. Tehát, hogy a csámcsogni rajta, elemezgetni, hú, de gonosz, ez rosszabb, mint én vagyok. Az is, hogy viselkedik, mit csinál ez itt, mit ugrál ez itt a dicsőtöset. Fúj, ez a testi ember, hát, még ilyet, ilyen, ezek hívők, fúj, nyanyanyanyanyanyanyan. Tehát, ugye, ez a lelkület, amikor kritikus lelkület ítélkedi a másikat, a másik hiányosságait, hibáit veszi figyelembe, ezeket veszi fókuszba, és úgy magában, vagy másokkal csámcsogít rajta. Ez az ember, aki nézegeti a másik szemében a szálkát, és ezt jelenti, hogy ez a gerenda van az övében. Mert még rosszabb, mint a másik. Azt mondja, a gerendás szemű a szálkát is gerendának látja, ugye, mert gyenge a látása, meg messziről nézi, és ezért hibázik ez a dolog. Hát nagyon lehetünk mi is ezekben, tehát azért figyeljünk erre. A projekció, kivetítés és nagyítás kérdéséről szeretnék szólni. Tipikus megtévesztéssel kapcsolatos fogalmak. A projekció vagy kivetítés az azt jelenti, hogy bennem van valami, látok egy reakciót, és azt mondom, hogy olyan vagy. Hát én követek el egy bűnt, én vagyok bűnben, és haraggal reagálok, ha valaki ugyanazt teszi. Erősen ítélkezek. A megtévesztéssel van nagyon szoros összefüggésben, tehát a megtévesztés alól szabad ember, az nagyon jellemző rá, hogy helyesen tudja értékelni a körülötte lévő világot. Tehát megfelelő mértékkel tud mérni. Józan és tiszta következtetéseket tud levonni. Akinek a lelke megvan terhelve, vagy szellem megvan terhelve bűnnel, vagy megvan sérülve, mondom nektek, ugye lelki sebek és sérülések miatt is lehet ez. Családban szerzett sebek, kapcsolatokban szerzett sebek miatt lehet az, hogy embereknek reakcióira már bennem születik egy értékítélet, biztos ez is olyan. Pedig egyáltalán nem biztos, mert nem ismertem meg, hogy ő milyen is. Tehát a körülöttünk zajló eseményeket, személyeket helyesen megítélni, helyesen ítélni, helyesen értelmezni, ez jelenti szabadnak lenni ettől a gerendás témától. Jeremiás könyvében a 17:9-10-ben van egy igevers, Jeremiás könyve 17:9-10, családabba szív mindennél javíthatatlan, ki tudná kiismerni. Amen. Én vagyok, én az Úr vagyok a szívek vizsgálója, halleluja, a lelkek megítélője, mindenkivel úgy bánok, ahogyan élete és tetteinek gyümölcse szerint megérdemli. Na most, egy nagyon fontos kinyilatkozás a Bibliában. Többé nem ismerjük egymást tesz szerint, és Krisztus sem ismerjük tesz szerint, mert ő meghalt és feltámadt. Hát akkor hogy ismerjük egymást? Hát szellem által. Hát szellem által ismerjük. Tehát nem a külsőségek alapján ítélünk, nem a külső viselkedési formák alapján ítélünk pusztán, hanem a szellem által veszünk kijelentést a másik emberről, és meg akarjuk érezni, mert szívében van, és nem ítélkezni akarunk felette. És tudnunk kell azt, hogy Isten ismer egyedül, mi van a szívben. Tehát én bármit is tudok, és bárhogy is gondolkodok a másik ember felől, olyan tökéletes, amit Isten ismeri, nem tudom. Hogy minek mi az oka? Mi miért történik? Értedek? Sokszor egy reakció mögött lehetnek mély fájdalmak, csalódások, amik azért lényeges kérdés abból a szempontból, hogy megértem-e a másik reakcióit, vagy sem. És az én szíved is Isten ismeri. Egy példázatot hozok elétek, példát, nem példázat, ezt, hogy valóban megtörtént esemény, Dávid életéből. A 2 Sámuel 12.1.9. Emlékezted Dávidra? Elveszi a barátjának a feleségét, ő paráználkodik, vele házasságtörővé lesz, 2 Sámuel 12.1.9, és fogan az asszony, teherbe esik, hogy a szennyes tisztára mossa, a saját barátját megöleti, hogy nagy kegyesen, mint a barátja özvegyének megmentője, feleségű vagy az ő barátja özvegyét. Hát ő olyan jó ember. Ezáltal tisztára akarja mosni a szennyest. Nagyon komoly sötétségbe kerül Dávidnak az élete, és megvakul szellemileg. És éli az életét, és holba követi a bűnöket. Bemegy Nátán, a proféta, aki nagyon jó barátja Dávidnak, és mond egy példázatot neki. Volt egy ember, akinek sok jó és sok marhája volt. Jött hozzá egy vendég, és meg akart a vendégen. Volt egy másik ember is, akinek egy juhocskája volt, azt is pénzen vette, a gyerekeivel együtt nevelte, ott nőtt fel, közöttük, ápolgatta, simogatta, gondozgatta. Ez az első, gondolta, hogy magáiból nem akar, sajnálja magáit, elvette ennek az egyet, megölte és megetette vele a vendéget. Ez Dávid, halálfia, aki ilyet tett. Ugye pedig nem is egy életet ontott ki, és nem is a másik feleségét vette el, hanem egy bárányról volt szó. Na ez a gerenda témája. Hogy ugyanazt a bűnt, még ha sokkal kisebb is, mint az övé, a legvadabb módon ítéli meg és ítéli el. Ítélkező szellem. Na ez a gerendás embereknek a jellemzője. És akkor tudod, azt mondja neki, Nátán, te vagy az ember, Dávid. És Dávid mélyen megtanul egy imádságot. Mélyen megtanul egy imádságot. Zsoltárok 139, 23, 24, ismerjétek. Vizsgálj meg, Istenem. Ismerd meg szívemet. Próbálj meg. Ismerd meg gondolataimat. Nézd meg, nem járok-e téves úton. És ő vezess az örök jóság ösvényén. Miért fontos az imádság Dávidtól? Azért, mert ő a királyságnak csúcsán volt, kedvesem. Mindenben benne volt, amit Isten ígért neki. Bírta. Ígéretei voltak. Meg volt áldva. És ennek közepett a szíve úgy megkövéredett, hogy képes volt ezt elkövetni. És azt mondta Dávid, soha többé ezt nem akarom tenni. És családabb a szív mindennél kiismerheti. És már Salamon is tudta, ugye az igazságot, hogy minden féltett dolgra jobban óvd, fiam, a szívedet, mert onnan indul ki minden élet. Én is belebuktam. Azt hittem, hogy én milyen kegyesemben vagyok, én milyen jól élek már, és milyen szolgálatok, milyen hatalmas szolgálatok az Istennek. És akkor zuhantam a legmélyebbre, akkor követem a legnagyobb bűnöket. Mert nem úgy éltem, hogy Isten jósága és szeretete megtérésre ösztönöz engem. Nem úgy éltem, hogy a saját szívemet se tudom, mi van benne. Isten ismer a szíveket egyedül. Te se tudod, mi van a szívedben. Isten ugye fölhozni és megmutatni, hogy valóban mi van. Megrázó helyzetek, szituáció, próbatételek, szorult szituációban kijön az, hogy ki is vagyunk valójában. És ezek mind kegyelmi pillanatok azért, hogy a szívünk megalázkodjon Isten előtt, és megszabaduljunk, és ne tévejedjünk el arról az útról, amelyet Isten, az Úr ad nekünk. És végül a kutyák és disznók csoportja. Ne dobjátok ugye eléjük, azt mondja, gyöngyeiteket. Mit is jelent ez ebben a kijelentésben? Itt látva egy olyan furcsa ez, mint hogyha csizmát tennék az asztalra, hogy mit keres a csizma az asztalon, ugye kicsit ez a két vers furcsa itt, de nem. Példabeszédek 9.7.8. Példázat, ugye példázat, vagy egy kijelentés szól erről a helyzetről. Aki meginti a csúfolódót, maga fog pironkodni, aki megfedi a bűnös, magát szennyezi be. Ne fedd meg a csúfolódót, mert meggyűlöl téged, de fedd meg a bölcset, és szeretni fog téged. 22.10. Üzd el a csúfolódót, és elmegy vele a pellekedés. Megszűnik a peresügy és a gyalázat. Példabeszélek 1:7, az Úrnak félelme az ismeret kezdete. És visszamegyünk az első buzításhoz, amit Árpi mondott, ott fejezzük be, ahol kezdtük. Az Úrnak félelme az ismeret kezdete, és a bölcsességet és az intést csak a bolondok vetik meg. Tehát kik ezek a disznók és ebek? Azok az emberek, akik olyan felfaltak és gőgösek, hogy amikor oda megy hozzá egy testvér, akkor meggyűlöl téged. Ahelyett, hogy megköszönné, hogy nagyon köszönöm, hogy vetted a fáradtságot, hogy fölhívja engem telefonon. Hogy megkeressél engem. Hogy ennyire szeretsz engem. És nem azt mondja, hogy mit képzelsz te? Hogy jössz te ehhez? Hogy beleszólj az én életembe? Másik hibás gondolkodás volt, hát mi közön nekem hozzá, nem megyek én át. Majd Isten megmondja neki. Ugye ez mind a kettő hibás hozzás. És a Biblia valóban nem bölcsnek, hanem bolondnak mondja, aki a vesztébe rohan. Az ilyen személy. És Péter tovább viszi ezt a lelkületet, hogy hova juthat az ilyen lelkületű személy. 2 Péter 2:20-22. Mert az Úrnak és az üdvözítő Jézus Krisztusnak megismerése által megszabadultatok a világ föltelmeitől, de ismét belekeveredve azokba elbuknak, ez az utóbbi állapotuk rosszabb lesz az elsőnél. Mert jobb lett volna nekik, ha meg sem ismerik az igazság útját, mint hogy azt megismerve, döbbenetes, igen, elforduljanak a nekik adott szent parancsolattól. De betelt rajtuk az igaz példabeszéd, a kutya visszatér a maga okádására, azaz a saját bűneihez, és a megfürdő disznó újra ugye a sárban hempereg. Tehát ugye ezek azok, akik elindulnak azon az úton, hogy nem figyelnek az intésre, a figyelmeztetésre. Nem hallgatnak rá. Ezek a bolondok. Nem Isten szerinti bölcsek, hanem bolondok, mert sem az Urat nem félik, és mi az Urat nem félik, nem hallgatnak a testvérekre sem, és nem helyesen értékelik a testvéri szeretetet. De mi bölcsek szeretnénk lenni, Isten szerint való módon, ámen, ezért imádkoztunk, és ebben benne van az is, hogy Uram, tudom, hogy a szívemet Te ismered egyedül, és igénylem az én testvéremtől, hogy szóljon nekem, figyelmeztessen, és bátorítson, ha erre van szükség. Ámen. Mondjuk el egymásnak, hogy testvérem, ha fáj is, szólj nekem. Szólj nekem, ne hallgass. Itt van nagy jelentőség a házi csoportos közösségeknek. Ezért tartjuk annyira fontosnak. Nem lehet pásztorolni valakit, hanem jár házi csoportokba. Elszakad a nyájtól és a gyülekezettől. Azért, mert Isten igének jelentése. Lehet szórakozni és próbálkozni, hogy jobban tudom. Annak meg is megvan a vége. Tehát az Úr azt szeretné, hogyha mélyen lenne bennünk a szívünkben az, hogy Isten kegyelme és szeretete megtérésre ösztönöz bennünket is. Amen. Hogy így fordul hozzánk Isten. Ő a mi atyánk. Hogy ezzel a lelkülettel tudnánk értékítéletet hozni folyamatokról, eseményekről, beszédekről, proféciáról, életekről. És visszatértünk ugye itt is a szív kérdésére, hogy azzal az alázattal, hogy imádkozok mindig, amiről szólok, mert Isten ismer a szélet, hogy a motiváció szélben tényleg tiszta legyen, tényleg az Úr szerint való legyen. És ha mondanak nekem valamit, akkor hálás szívvel fogadjam. Ne gőgösen, büszkén, mit szövegelnek már ezek nekem megint. Az én életem, azt csinálom, amit akarok. Így van. Tényleg azt csinálsz, amit akarsz. Isten is ezt mondja. Csak mi lesz annak a vége? Isten életet és áldást akar. Amen. Hogy győztes legyél. Mert győztes vagy. De mindig kérdés, hogy mit és hogyan. Ebben pedig Isten bölcsességére van szükségünk. Hogy azt az imát, amely Dávid megtanult ezáltal a bukás által, mi is ilyen aláthatta mindezt. Ő mindenki egy nyilvánosságra hozta a bűnét. Képzeljétek el. Az egész ország tudta, mit csinál Dávid. Nem takargatta. Mondtam nektek, ment az Isten tiszteletre, és elkezdtek énekelni. Bűnöm nem takargattam. Ez zsoltárokat tudod, a dicsőítők. És ott volt Dávid, sírt szerintem, hogy Uram, ezt tapasztaltam meg, hogy míg elhallgattam bűneim, meg avódott csontjaim, napestig jajgattam. Erő volt, nagyon erőfeszítés volt, hogy tartsam magam, leplezzem a bűnt. De megvallottam, visszatért belém az élet, a te szellemed, a te vidámságod. És én most elmondom mindenkinek, hogy vigyázzatok, és tanítom az embereket, bizonyságot teszek az embereknek, hogy vigyázzatok, ne járjatok az én utamon. Amen. Isten áldjon meg titeket. Bocsánat, egy kicsit hosszú voltam.